Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Krisztus szívének lényege a nyitottság, az ajándékozás és a találkozás. Krisztusban képessé válunk egészséges és boldogító módon kapcsolódni egymáshoz, és arra, hogy a szeretet és az igazságosság országát építsük a földön. A Krisztuséval egyesült szívünk képes erre a társadalmi csodára, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Szent II. János Pál pápa 25 évvel ezelőtt szentelte püspökké Erdő Péter bíboros prímást és Veres András győri megyés püspököt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét Rómában, a Szent Péter Bazilikában. Erdő Péter bíboros és Veres András püspök közösen adott hálát január 6-án a győri Nagyboldogasszony székesegyházban. A Szentatya személyes képviselőjeként és nevében Michael Banach érsek apostoli nuncius köszöntötte az ünneplőket. Ferenc pápa mindkét főpásztornak külön küldött köszöntést. Erdő Péter bíborosnak címzett latinul írt üzenetében a pápa megerősítette, hogy szeretettel áll Erdő Péter bíboros mellett püspökké szentelése ezüst jubileumának ünneplésében. Veres Andrásnak címzett üzenetében Ferenc pápa testvéri gratulációját fejezte ki, köszönetet mondott Eger, Szombathely és a Győri Egyházmegye hívei és papjai javára ellátott szolgálatáért, valamint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökeként az egész egyház érdekében végzett munkájáért. Szent beszédében Ternyák Csaba Egri érsek rámutatott Vízkereszt ünnepének gazdag örökségére. Mint mondta, zarándokok voltak a bölcsek, Krisztust keresték, ahogy mi is a remény zarándok útját járjuk, mi is Krisztust keressük, s aki megtalálja Krisztust, értelmezési horizontra lel élete legnagyobb kérdéseihez. Az ukrán-magyar határszakaszon 5194-en léptek be Magyarországra hétfőn, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a táviratéradát. A beléptetettek közül a rendőrség 48 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az országos idegenrendészeti főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzését. Áll a közleményben. A madárinfluenza vírus jelenlétét mutatta ki a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírbátor egyik állattartó telepén. Az érintett pecsenyekacsa állomány felszámolása és a járványügyi nyomozás folyamatban van, közölte a hivatal a távirat-irodával. Mint írták, a mintegy 115 ezer állatot számláló telepen a megemelkedett elhullás és az idegrendszeri tünetek jelentkezésére hívta fel az állattartó figyelmét a fertőzés gyanújára. A Nébih laboratóriuma a vírus H5N1 altípusát igazolta az elhullott állatokból. A gazdaság körül kijelölték a 3 km sugarú védővezetet és megállapították a 10 km sugarú felügyeleti körzetet. Olvasható a közleményben. A Nébih felhívja az állattartók figyelmét, hogy a madárinfluenza veszélye folyamatosan fennáll, akkor sem csökkenhet a járványvédelmi fegyelem, ha éppen nincsenek kitörések az országban. Megbízást kapott az új osztrák kormánykoalíció megalakítására Herbert Kickl, a jobboldali osztrák szabadságpárt elnöke, miután a legutóbbi választásokon győztes párt megkerülésével tartott koalíciós tárgyalások zsákutcába jutottak. Alexander van der Bellen osztrák államfő bécsi sajtótájékoztatóján bejelentette. Megbízta Kiklt, hogy kezdjen tárgyalásokat aktív osztrák néppárttal. Hozzátette, a döntést nem volt könnyű meghoznia. Végül az időjárásról. a változóan időszakosan erősen felhős idő mellett hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap, majd a déli óráktól északnyugat felől frontális felhőzet és csapadékzóna érkezik, amely idővel kelet felé tevődik. Így átmenetileg mindenütt erősen megnövekszik a felhőzet, és estig elsősorban az ország északnyugati felében várható eső, záporeső. Az Észak-Dunántúl magasabban fekvő részein vegyes halmazállapotú csapadék sem zárható ki. Kezdetben a déli, délutántól az északnyugatira forduló szelet kísérhetik időnként élénk, néhol erős lökések. A hőmérséklet napközben általában 9 és 16 fok között alakul, de az északi középhegység tágabb térségében és az északnyugati tájakon több fokkal hidegebb is lehet. Késő este 0 és plusz 10 fok valószínű. Híreket hallottak.
Az időt megfordítani úgy sem tudod, a tegnapot még szebbnek látni, ma már nem fogod. Nézd hát, hogy telik felfele a homokóra alsó üvege, dőj hátra és élvezd, hogy a múlt új dalba kezd. Most játsszuk el, hogy nézzünk az égre, nézd már mind ketten egymás szemében, élvezd a végtelen a kékség, szavarban mérhetetlen mélység. Eljátszom, hogy minden rendben, mint ősz után a téli csendben, tavasz után a nyár melege elmeséli, miért kezdtünk. Néha némán elhinni, hogy nincsen talán bízni abban, ami biztos. Nézd hát, hogy telik felfele a homokóra alsó üvege, dőj hátra és élvezd. Most játsszuk el, hogy nézzünk az égre, némán mind ketten egymás szemében, élvezd, hogy végtelen a kékség, szabadban most játsszuk el, hogy nézzünk az égre, némán mit ketten egymás szemében, élvezd, hogy végtelen a kékség, szabadban mérhetetlen mélység. Eljátszom, hogy minden rendben, mint ősz után a téli csendben, tavasz után a nyár melege elmeséli, miért kezdtem.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő, és itt van velem pontosan, egészen pontosan Eger mellett a Lesréten Tice Nándor, a Kárpát Egyesület ügyvezetője. Nem sokkal vagyunk szilveszter után, egészen pontosan január 5-én termeltünk ki fát, és stócoltuk fel, hogy majd elszárítsuk a Kárpát Egyesület különböző házaiba, hogy legyen mivel tüzelni a télen, és ez az időpont, még szinte alig hagytuk magunk mögött az óévet, és köszöntjük az újat, alkalmas arra, hogy egy kicsit visszanézzünk az elmúlt 2024-es évre, milyen volt ez a Kárpát Egyesület életében.
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Azt lehet mondani, hogy megint egy sikeres évet zártunk. A túráink azok, hála Istennek, egyre szebben és egyre jobban muzsikálnak. Sok külsős résztvevő, nem csak egyesületi tag, hanem sima egyszerű túrázó is jön a túráinkra, úgyhogy azt lehet mondani, hogy hála Istennek megint egy olyan évet tudunk magunk mögött, amire nyugodt szívvel lehet azt mondani, hogy sikeresen zárult. megvoltak a teljesítménytúráink is, a februárról kezdtünk a büki kihívással, az ugye mindig telt házzal 500 fővel megy az éjszakai teljesítménytúránk, az éppen majd most lesz a jövő héten, egyébként most január 11-12-én lesz, majd most 2025-ben, tehát most már arra készülünk gőzerővel. Aztán volt tavasszal az egri bükk, nyáron meg volt az egercsillag a teljesítménytúra, úgyhogy azt lehet mondani, hogy egy jó évet tudtunk magunk mögött, hála Istennek bővült a házainknak is a száma, hogyha már így a fakitermelés miatt, a tűzifagyűjtés miatt szóba kerültek a házak az előbbzőekben. A Bérapád falvitótól pár száz méterre a Peresznyei házat kaptuk most meg üzemeltetésre, ott 4 fő fér el, az országos kék túra mentén található a házikó, úgyhogy tényleg jó évet zártunk most így visszagondolva a 2024-es évre.
Ha fel akarom osztani a túrákat, a programokat, amiket szerveztek, 3 csoportba sorolhatom. Az egyik a teljesítménytúra, az egy szubkultúra igazából, ott tényleg menni kell. A másik csoportba pedig azok a túrák tartoznak, ahova minden előképzettség, különösebb felszerelés nélkül is el lehet jönni, és mindig van egy túravezető, aki kíséri vagy vezeti a csapatot.
Nagyon sokszor, akik eljönnek, azok igazából nem is gondolják végig, hogy mi is a feladat egy túravezetőnek. Tehát nem csak az, hogy kitalálja, hogy most A-ból B-be elmenjünk, túrázunk egyet, és hú, egy kint voltunk az erdőbe. Tehát azért sokkal több egy túravezetőnek a feladata. Az esetek döntő többségében, hála Istennek, ezekre a feladatokra nincs szükség, de...
Tehát mi mentés?
Például okáért, hogy tudja azt, hogy mit kell csinálni, hogyha valami történik, valami gond vagy baj történik. Azért a hátizsákba is szokott lapulni első segélycsomag a túrákon, tehát a túravezetőnél ez alap, hogy ott kell, hogy legyen. Hogyha bárkivel történik valami, akkor azt ott el lehessen látni egy vágott sebet, vagy egy égési sebet, vagy valami ilyesmi. Természetesen nem műtétre gondolok, de egy kisebb horzsolásra, sebre, vágásra arra igen. De például most 4 nappal ezelőtt, január 1-én 0:15 volt az, hogy már hívni kellett az Egedhegyről az Agria speciális mentőket, mert egy 20-25 fős csapattal voltunk fönt az Egeden az új évet köszönteni, és ahogy jöttünk lefelé, az egyik túratársunk elcsúszott, kiugrott a válla, és ő hozzá kellett hívni az Agria specmentősöket, ők hívták a mentősöket, úgyhogy az Agria speciális mentők hozták le a fiatalembert a csomóstanyához, ott lett átadva a mentősöknek, és ők vitték be a kórházba és tették helyére a vállát. Tehát azért olyan szinten felkészültnek kell lenni egy túravezetőnek, hogy tudja azt, hogy ha bármi gond van, akkor hova forduljon. Tehát itt is ugye le tud menni, nem tud lemenni, akkor hívjuk azt, akit kell. Hiába hívtuk volna a mentőket, mert a mentők nem tudnak feljönni. Tehát tudni kell azt, hogy kit kell ilyenkor elérni, mikor olyanok a körülmények. Hát ugye le voltak fagyva az utak, minden tiszta jég volt, értelemszerűen nem a mentőket hívtuk, hanem rögtön a speciális mentőket. Tehát azért egy túravezetőnek fel kell készülni a túrára, tudnia kell azt, hogyha bármi gond vagy baj van, ne történjen ilyen, de ha mégis előfordul, hogy akkor mit kell lépni és mit kell csinálnia.
És a harmadik túra, amit vezettek, túra csoport, ahova szintén, vagy még különösebben fontos a jó túravezető, az a viszonylag magas hegyi túrák.
Inkább így mondani, hogy viszonylag magas hegyi, mert magas hegyi túrákat nem vezetünk, tehát 2500 méter fölött nem vezetünk túrákat. Ellenben az alacsony Tátrába ott szokott lenni túra, a magas Tátrába is el szoktunk menni az alsó felére, tehát azért lényeges tudni azt, hogy 2500 méter felett van ugye a magas hegység, és oda már olyan túravezetői végzettség szükséges, hogy a 2500 méter felett ott már nem viccelődünk a heggyel, illetve hát ugye vannak más túrák is, mint például a Via Ferrata túrák, ahova szintén olyan túravezető megy, például a Kokáér személyemben is, akinek megvan hozzá megfelelő végzettsége, tehát Via Ferrata oktató és túravezetői végzettséggel is kell rendelkezni, tehát ott azért tudni kell figyelni arra, hogy főleg, hogyha nagy isten kezdők is vannak a csapatba, hogy elmagyarázni, tehát ott nem arról szól a történet, hogy a bal láb elé tesszük a jobbot, és akkor sétálgatunk az erdőbe, tehát ott azért a sziklafalakon lógva, ott azért egy kicsit itt komolyabban kell venni ezeket a dolgokat.
Tekintsünk előre, bár a jövőt nem látjuk, de tervezhetjük. Mi vár rátok? Mi vár azokra, akik csatlakoznak hozzátok ebben az évben?
Az első túra már tegnap meg is volt. A Nagy Péter túravezető kollégám személyében volt a túravezetés, és az első ilyen beigli égető túrát, vagy évadnyitó túrát már ugye meg is tettük az egyesületen belül. Most a jövő héten lesz a büki kihívás, ugye az éjszakai teljesítménytúránk 11-12-én, és utána pedig szépen beindulnak a túrák, tehát még január januárban lesz majd Bükki túra, Mátrai túra, de az Alacsony Tátrába is elmegyünk, a Gyömbér csúcsra megyünk fel egy hótalpas túra keretében, és nagyon szépen alakul a túranaptárunk. Inkább azt mondanám, hogy az első fél év van már teljesen készen, a második fél évben még vannak olyan időpontok, amik még nincsenek benne ugyan a túranaptárban, de tudjuk, hogy arra a napra majd lesz túra szervezve, például a Mikulás túra sincs még benne a túranaptárban, de hát ugye az is meg lesz tartva, a Bónusz Gyuri emléktúra is meg lesz tartva, de még az sincs még benne a túranaptárunkban, mert ott még nincs meg a pontos útvonal. Alakul a túranaptárunk, az első fél év az gyakorlatilag teljesen készen van, ott is lesznek gyalogtúrák, Via Ferrata túrák, lesz majd városismereti túra is, ami vadonatúj dolog, ugye ez most lesz majd szintén januárban, amikor Egerben sétálunk végig, még csak ki sem megyünk a városból, de egy ilyen, mondjuk úgy, hogy honismereti, városismereti túra, amikor a kapukat, a 60 kapu, cifra kapu, és ezeket a régi kapuk helyeit járjuk végig, és sétálunk egyet a városba.
És mindenről lehet tájékozódni a honlapotokon, ugye?
Egyrészt igen, a honlapunkon is ott van fent a túranaptárunk, tehát a kárpátegyesületeger.hu oldalon, illetve hát a Facebookon, a közösségi oldalon is a Kárpát Egyesület Eger oldalon, illetve a Kárpát Egyesület Eger csoportban is a túráink azok mindig meghirdetésre kerülnek, és ott lehet érdeklődni is akár a tagságról, akár a túráról, akár bármilyen rendezvényünkről.
Az elmúlt percekben Tice Nándort, a Kárpát Egyesület Eger ügyvezetőjét hallották, és amennyiben kedvük támad túrázni vagy elkezdeni túrázni, úgy fontolják meg azokat a hasznos tanácsokat, amelyeket most Fülep Teofil túravezető oszt meg önökkel.
Hát aki sosem csinált ilyet, először is olvasgasson arról a tájról, ahova menni szeretne, vegyen kezébe néhány természetjárókönyvet, ilyen alapfokú könyveket, vagy igazából bármit, nézegesse képeken, könyvekben a felszerelésre vonatkozó leírásokat, az általános szabályokat, tanulja meg a tájékozódás alapjait, ismerkedjen az élővilág alapjaival, amivel fog találkozni. Nagyon fontos, hogy legyen képben, hogy mégis milyen veszélyekre számíthat.
Miért? Túrázni veszélyes?
Veszélyek mindenképpen vannak, nagyon sok veszéllyel találkozhatunk, de azt, hogy túrázni veszélyes, azt így nem mondanám, mert nem egy kimondottan veszélyes sport, ennél sokkal veszélyesebb sportok is vannak, de az viszont igaz, hogy a túrázásnak vannak olyan válfajai, vannak olyan túrák, olyan tervek, amelyek viszont tényleg hordoznak magukban veszélyeket.
Itt a Bükk környékén mi azért kiváltságos helyzetben vagyunk, a víztől a barlangig, az erdőig minden van.
Hát ez valóban így van. Miskolc, vagy mondhatjuk akár Egert is, ez a térség rendkívül különleges abból a szempontból, hogy a Bükk, ami Miskolcról legközelíthető meg a legjobban, országos szinten páratlan, a magasságában, a növényvilágában, a barlangok számában, a sokféleségében, a vizek számában, sokféleségében, összességében mondhatjuk, hogy a leggazdagabb és a legvadregényesebb, legrejtélyesebb hegység a Bükk.
Hogyan kezdjen el valaki túrázni? Ha már egyszer rászánta magát, ha már átrágta magát néhány könyvön, akár a te könyveiden is, vagy az internetet is már keresztül kasul bújta, mi következzék?
Sokféleképpen közelíthető meg, véleményem szerint szerezzen egy-két társat, döntsék el, hogy körülbelül mégis mit szeretnének, vegyenek egy menetrendet, vagy egy kerékpártérképet, nézzék meg, hogy a városból, ahol laknak, hogy lehet kijutni a természeti területnek a szélére, a hegységnek a szélére, vagy akár beljebb bejutni, amíg bevisznek a városi buszok. Tervezzenek meg egy nem túl hosszú, de változatos és érdekesnek tűnő utat. Legjobb, hogyha önmagába záródó körútra mennek.
Mi a nem túl hosszú? Mi, ha jól emlékszem, egy transzbükkel kezdtük. Kezdetnek nem rossz, mert vagy elmegy a kedve valakinek ettől, vagy örökre megjön.
Pontosan ez az, hogyha valaki túllövi a tervet a saját fizikai állapotához képest, akkor lehet, hogy tényleg olyan gondjai lesznek, hogy egy életre elmegy tőle a kedve. Ha túl keveset tervez, abból viszont nincs nagyobb probléma, mert legfeljebb valahol többet időzik, és akkor következő útra hosszabban megy. Viszont azért sem szabad nagyon túl tervezni, mert tényleg vannak azért veszélyek, amelyek előkerülhetnek a hosszabb úton, a kimerültségtől kezdve a sötétben való eltévedésig, tehát belekerülhet az ember nehéz helyzetekbe, hogyha túl tervezi magát.
A felszerelés mennyire fontos, hogy minél drágább legyen?
Nem a drága felszerelés a jó. A jó felszerelés általában drága, de nem csak a drága felszerelés jó. Vannak olyan felszerelési eszközök, amelyekből akár a legolcsóbb vagy legkönnyebben beszerezhető évtizedekig tud jól szolgálni. Vannak olyan drága felszerelési tárgyak is, amelyek hiába borzasztóan drágák, nagyon hamar tönkre mennek, nem működnek olyan jól, nem annyira strapabírók. Itt a tapasztalat rengeteget számít, lehet érdeklődni rutinosabbaktól, de a felszerelés nem a legfontosabb része mondjuk egy bakancsos túrázásnak. Legyen egy jó bakancs, egy olyan ruházat, amiben az ember nem fázik, egy jó esőfelszerelés, legyen bent mindig egy lámpa, élelem, víz, térkép, iránytű, és tulajdonképpen ezzel már el lehet indulni.
Az alapfelszereltség szerintem nélkülözhetetlen része egy jó térkép, tehát egy viszonylag új térkép, mondjuk a Bükről talán nincs is olyan hegységünk, ez talán méretéből is adódik, amely ennyire be lenne sűrűn hálózva jelölt turistautakkal.
Ez így van, az ország hegységeit turistautak behálózzák, de a Bükk ebben is meglehetősen élen jár, azonban rögtön hozzá is kell tennem, hogy a turistautaknak a sűrűségét bizonyos helyeken éppen utóbbi időben kiritkítják, tehát kivesznek utakat bizonyos védett területekről. Ugyanakkor egy-két új út is létesül, ja, és meg kell említeni mindenféleképpen a tanösvényeket, amelyek utóbbi néhány évben lettek divatosak és terjedtek el országszerte.
És egyedül, vagy kis csoportban, vagy vezetett, szervezett túrán kezdjük?
Egyedül kezdeni azt senkinek sem ajánlanám. Nagyon sok lehetőség van szervezetten csatlakozni szervezetek által indított túrákhoz. Szerveznek túrát iskolákból, meghirdetik az interneten, bemondják rádióban esetleg a nagy közösségi programokat. Ezekhez lehet csatlakozni, de erre sincs szükség, hogyha az embernek van egy-két olyan közeli ismerőse, barátja, testvére, rokona, aki szokott menni, aki már járja a természetet, talán érdemes vele indulni először.
És merre? Sok mindent ismersz itt, és nem csak itt a Bükkben. Kedvenc helyeid, amelyek valóban csábítóak, mik?
Az én kedvenc helyeim nem biztos, hogy másnak is kedvencei lennének. Én nagyon szeretem a magas részeket, a fennsíkot nagyon szeretem, szeretem, ahol jó a kilátás. Ugyanakkor nagyon szeretem a mély, vadregényes, feneketlen szúrókvölgyeket, a barlangos részeket. Hát kinek mi a kedvence? Van, aki a réteket szereti jobban, a Bükkben rétek is vannak, mezők. Én a Bükkfennsíkra megyek, a fennsíknak a magaslataira, hogyha igazán szép helyeket szeretnék végigjárni.
Mi is kezdtük, vagy időközben visszatértünk egy fogalmi tisztázáshoz, a bakancsos turizmushoz, a természetjáráshoz. Hogyan, mikor lesz valakiből igazi túrázó?
Ez egy jó kérdés, mert erre nincsenek pontos meghatározások, legalábbis véleményem szerint ezt nagyon nehéz kőbevésre leírni. Hát mindenképp kell egy pár év tapasztalat, ami után magát túrázónak mondhatja valaki, méghozzá sikeres túrázások, ahol sem magát, sem másokat nem kevert bajba. Kell, hogy legyen egy szalonképes felszerelés, ahol esetleg mások között jelen meg, vagy esetleg túrvezetőként jelenik meg, akkor látszódjon, hogy ő nem tegnap kezdte. Véleményem szerint akkor vesz valaki komoly túrázó, hogyha átlép a kisebb kirándulásokból a komolyabb túrák felé. Mit értek ez alatt? Nagyon sokan mennek kirándulni úgy, hogy nem vállalnak különösebb nehézségeket, megvárják az optimális hőmérsékletet, a kedvező kellemes napsütést, nem indulnak korán, nem érkeznek későn, nem mennek nehéz helyekre. Hát kellemes időtöltés.
Lötyögnek.
Egy kis kirándulás, egy lötyögnek. A túrázás azonban nagyobb kihívást jelent ennél, fizikailag is nehezebb, a természetbe jobban bevisz. Véleményem szerint akkor lesz valakiből igazi túrázó, hogyha ismeri a természetet jobban, mint egy kiránduló, ismeri a környékét, ahova rendszeresen szokott járni, bevállal esetleg kisebb csapatoknak túravezetést, tud mesélni a természetről, és egészségileg is, sportesetményben is egy kicsit az átlag fölé kerül.
Te tanár vagy, túravezető is vagy, hogy látod, a mai fiatalok tényleg csak alájuk nem tolják az erdőt, a természetet, kaphatók arra, hogy természetjárók legyenek?
A mostani gyerekek, a mai fiatalok egy része vonzódik a természet iránt, és szívesen megy kisebb, nagyobb, akár egész hosszú túrákra is. Azonban sajnos sokan, sőt nagy többségben súlyosan mozgáskerülők, olyan életmódot alakítottak ki már gyerekkorban, ami nem is teszi ezt lehetővé, túlsúlyosak, szinte minden egészségtelent, amit lehet, fogyasztanak, dohányoznak, és már a szüleiktől is rossz példát látnak. Meg lehet említeni az autós kultúrát, hogy nem gyalogosan, meg nem kerékpárral, nem izomerővel, tehát fáradtság nélkül élik le az életüket, és ha el is mennek valahova, ugyanezt csinálják ott is, felmennek odáig autóval, ameddig lehet, ott rövidebb utakra mennek, hát most ez nagyon divatos. De vannak gyerekek, sokan és remélhetőleg egyre többen, akik viszont kaphatók rá, és fizikailag is remélhetőleg meg fognak erősödni.
Az elhangzott beszélgetésben Fülep Teofil túravezető szolgált néhány jó tanáccsal. Most irodalmi részlet következik. A felolvasó Tóth Levente.
Fekete István. Január. Elhangzottak már a hajnalködös roráték zsolozsmái, elkondultak a pásztorok csengettyűi, megkopott a karácsonyfák ága. Január van. Tél van. Szól még a puska, de a szívek mélyén ott lappang már a hamu. Emlékezzél, ember! Szól még a puska, mintha sosem akarna vége szakadni, de olyan ez már, mint a cigány muzsika hajnal felé. Odakünt már a holnap perjéjét hordják álmos hajnali szelek, és a másnap gondjai ballagnak el az ablak alatt. Szól még a puska, de olyan ez már, mint a tavaszi varjú károgás. A végét járja. Beszélhetsz, jó madár, hiába károgsz, el nem szomorodunk, ha le is kell a puskát tenni ideig óráig. Akinek szomorúság ez, az úgysem igazi vadász. Az igazi vadásznak nem csonka az éve. Az igazi vadásznak nincs évadja, az igazi vadásznak éve van. Teljes 12 hónappal, éppen úgy, mint a gazdának. Előkészít, vet, ápol, arat és betakarít. Egyforma örömmel, kedvel, szeretettel. Az évszakok változása hozza a munkák változatosságát, és hogy várjuk a hosszú télen a tavaszt, rekkenő kánikulában a langyos, dióérlelő őszt, éppen úgy kell vágynunk a vadászatok puskadurrogásos aratása után a magvetés csendjére, az ápolás gyengétségére. Mert nincs öröm, mely el nem porlad a megszokottság tikkadságában, és igazán boldog vadász csak az, aki majdnem egyforma békés derűvel akasztja le a szögről, és teszi oda-vissza a vadász aratások hangos szavú kaszáját, a puskát. Szól még a puska. Tudom, hogy szól, de azért a körökben már számolgatjuk, hány csapatfogoly van itt, hány ott. Miért van itt olyan kevés, és miért van amott több? A hó nyitott újság. Nem mindig friss az igaz, de jól lehet olvasni benne. Elég nagy betűkkel írnak bele a mezei és erdei újságírók. Itt egy széttépett nyúl, amott egy fogoly, még egy fogoly, apró madár. És a körökből ideje korán látunk elszállni egy-egy híját, karvajt vagy más veszélyes ragadozót. Lövésre alig kerülnek. Aránylag kicsiny alakjuk jó magasan átimbolyog a vadászok gyűrűje felett, és nem törődik velük senki. Bezzeg a szegény ölyvek, a sas imitátorok. Bevárnak, és már csak akkor emelkednek kellő magasságra, ha fütyül feléjük a sörét. Sokszor elkésnek, és nagy ilyenkor az öröm. Megvagy, bestia! Hogy a bestia hány egeret kebelezett be naponta, azt nem kérdi senki. A kör lassan bezárul, és elhangzik befelé. Ez a szó nem mindenkire van egyforma hatással. Van, aki komolyan veszi, és van, aki, jaj, az az átkozott reuma, úgy mozog befelé, hogy a maga kis zsákocskája, kapucskája véletlenül, de nagyon testhez állóan kialakul. És elkezdődik a rekord távolságra való lődözés. Persze, a vad fele megsörétezve elmegy. Nem is látszik, hogy egy-egy szem sörét a hóna alá csúszott, és a halál férgét is menti nyomorult életével. De a vakcsibe is talál szemet, és zsákos emberünk is felborít pár nyulat óriási távolságból. Egyiket le is lépi. 90 lépés. Mélyába, csak páratlan ez a puska. Az ő puskája. Közben a kapu annyira kinövi magát, hogy a fele vad vidáman távozik rajta a házigazda nagy lelki gyönyörűségére. Végre a szomszéd puskások megunják a dolgot, és a kapu csinálót egyszerűen kizárják. Harag lesz belőle, akárki meglássa, de a hibán már segíteni nem lehet. A kör elromlott, és egy csomó vad szanaszét gubbaszt a havas határban, és a fájdalommal együtt nő bennük az ősi félelem az ismeretlen rémtől, az enyészettől. Összehúzzák magukat és várnak. Ha olyankor van a vadászat, amikor fácánt és foglyot is szabad lőni, természetesen ezek is bőven akadnak a halálra ítéltek között, hiszen a nagy kapu fölött ők is megkapták a kellő mennyiségű vaktában neki eresztett sörét adagot. eljön az éjszaka, és mi alatt kapucsináló barátunk ötötször meséli el, hogy a rendezés hibájából milyen lehetetlen távolságra kellett lőnie, de azért, hát kérlek, hiba nincs. Még jó, hogy éppen nála támadt a kapu, mert az ő puskája 120 lépésről, kérlek alássan, úgy vágja a vadat, mint a répát. Ez alatt a nyomorult vad télnyűtte testében nő a láz, és nő a kín, és puffatra eszik magukat a rókák. Reggelre aztán félig megevett tetemek tarkítják a határt, és népes varjú gyülekezetek veszekednek a megmaradt koncon. Alvó fájáról lelibben az őjv is, hogy kenyér után nézen, és rendesen ilyenkor látják meg azok a foglyot vagy nyulat prédálva, akik az őjvet hasznos vad pusztításon fogják. A vad jól látja a másikról, hogy az beteg, hogy az könnyű zsákmány, védekezésre, menekülésre képtelen, tehát a természet örök törvényei szerint rászáll és elpusztítja. Így az őjvek is. Amikor a lelapult fogoly fölött átszáll, az talán megrebben egy pillanatra, talán kint vergődik a havon, talán már meg is van dermedve, hát nem vesződik a bizonytalan kis testüegérrel, hanem bekebelezi a foglyot vagy a nyulat, vagy amit talál. Ezek azok a vadpusztító őjvek, melyekről azt mondják, saját szememmel láttam, amikor foglyot evett. A nyúlról lőttem le, bevárta a kocsit 20 lépésre. Talán éppen kapucsináló barátunk az elbeszélő, akinek pedig tulajdonképpen köszönhetik az őjvek a bőséges reggelit és az alig lemosható rossz hírüket. A lószőr tőrökben megfogott fogoly vagy fácán is rendesen az őjvek konyhájára üt, mert pihenőfájukról szemlélődve legelőször veszik észre a könnyű préda vergődését. Bűnös-e hát mindezekért az őjv? Bizonyára nem. Bűnös lenne, ha az egészséges vadot pusztítaná üldözni, és ezeket a kártevéseket rá is lehetne bizonyítani. Ezt pedig nem lehet. Életemet erdőn, mezőn éltem, és Isten segítségével élem még le. Ismerem az orvmadarakat személyesen, a szemem jó, és a repüléséről messziről megmondom kifia, de én őjvet soha hasznos vadat üldözve nem láttam. Pedig egyet legalább látnom kellett volna, mint ahogy a karvaj, a héja, a kabasolymok zsákmány szerzését sokszor megfigyelhettem. Nem állíthatom azt sem, hogy ilyen eset elő nem fordulhatna, hiszen a körülmények kényszerítő hatása alól az őjv sem vonhatja ki magát, de én soha nem láttam kártétel közben, mint ahogy nem látták ismerőseim se, akiket pedig alaposan kikérdezgettem. Akadt ugyan egy köztük, aki folyton őjvekre panaszkodott, és amikor az őjve már a kertjükben vágta le a tyúkot, végre lelőtte. Itt van a te drága madarad, mondta. A tyúkon lőttem agyon. Az őjv egy ritka nagy héja volt. Határunkban a telet kivéve 40-50 darab őjv dolgozik, inkább több, mint kevesebb. Tavaly még annyi egerünk volt, nem beszélve az előbbi évekről, hogy 15-30%-os károkat okoztak, de volt olyan táblánk is, amelyet okosabb lett volna kiszántani. És hasztalan volt minden védekezés. De a szigorúan védett őjvek és vörös vércsék költése jól sikerült, mert szépen elszaporodtak. Jó munkájukat elősegítettük még azzal, hogy az összes herefélék tábláiba 10-15 holdanként egy-egy alacsony, száraz pihenőfát állítottunk, hogy a szitálásban kifáradt madárod békességbe nem emészthessen. Az egérinvázió az idén is megindult, és úgy látszott, ismét nagy károk érnek bennünket, azonban az őjvek is a vörös vércsék résen voltak, és pocakot eresztettek. Az egér pedig a múlt évekhez viszonyítva valósággal eltűnt. Volt olyan 40 holdas tábla, amely felett egyszerre 16 vörös vércsét és 7 őjvet számoltunk meg a levegőben. Nem beszélve azokról az őjvekről, amelyek a pihenőfákon ültek, és azokról a vörös vércsékről, amelyek a földön éppen egeret téptek. Hozzávetőleges számítással határunkban legalább 100 vörös vércse és 50 őjv pusztított az ürgét és az egeret. Ha pedig ezekre csak napi 4 darabot számítok, ami azt hiszem mélyen alatta van az elfogyasztottnak, akkor is 600 egérrel lett kevesebb naponként a határban. Ez pedig nagy szám. Tudni kell ehhez a mennyiséghez azt is, hogy volt olyan egérdús esztendőnk, amikor a hereférék tarlóinak feltörésekor az iskolás gyerekek egyetlen nap 3000 egeret vertek agyon, ez pedig csak az aznap felszántott körülbelül 10 holdnak volt a termése. Bátran állíthatom tehát, hogy az idei nagy károsodásunkat kizárólag az őjvek és vörös vércsék akadályozták meg, mert sem a hideg esők, sem más körülmények szaporodásuknak útját nem állták. Megfigyeléseim pontosak, ismétlődők, nem máról holnapra összekapkodott szorványos észlelések, és ezért azokat minden vadász és gazdatársamnak lelkiismeretes figyelmébe ajánlom. Január van. Szól még a puska és áll még a bál, de a lelkekben hamut kavar már fel az új év szele. Emlékezzél, ember! Az önmegtartóztatás és a bőjt nem a szomorúság ideje, mert akkor már új életek zsendülnek, vágyak csíráznak, melyekre vigyázni kell a magvető féltő gondjával. Az aratás nem pusztítás, és nem minden gyom, aminek gyomkülsőt adott a természet. Emlékezzél, vadász testvérem, és hincs a homlokodra hamut, ha oktalanul megkínoztad, vagy elpusztítottad az Istennek egy-egy teremtményét. Akkor talán jobban vigyázol az Úr 1936. esztendejében.
Elhangzott Fekete István január című írása. A felolvasó Tóth Levente volt. Ezzel mára az Erdő fohásza véget ért. Búcsúzom az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna, a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Péderi Zsolt nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Lawrence Freeman Belső fény a Tiszta imádságként végzett meditáció című művének 16. részét Dér Gabriella színművésznő olvassa fel.
Lawrence Freeman Belső fény a Tiszta imádságként végzett meditáció. Gazdag szegénység. Képtelenség úgy meditálni, hogy közben ne értsük meg, mit jelent valójában a szegénység, és mi a tartalma a lelki szegénységnek. Szegénységünk tudata az egyik legjótékonyabb és legmeglepőbb tapasztalat, amelyet a meditáció megnyit előttünk. Ha tudjuk, hogy szegények vagyunk, biztosak lehetünk benne, hogy még nem tértünk le az útról. A szegénység tapasztalata sokkal inkább igazolja, hogy úton vagyunk, mint bármilyen siker, amit spirituális téren elnyerünk. A lelki szegénység ismerete egyenértékű az önismerettel. Jóvoltából fokozatosan olyan minőségű és olyan mélységű önismeretre teszünk szert, amely mindig meglepően hat számunkra. A valóság mindig meglepő. A valóság tapasztalata váratlanul ér minket, de úgy lep meg, hogy fokozódó csodálkozást vált ki belőlünk, és a csodálkozás érzése soha nem is hagy el már minket. Szegénységünk átélése eleinte furcsa, szokatlan, sőt, taszító számunkra. Nem egy könnyen látjuk be, hogy mi a lényege, de ha kitartunk a szegénységben, ráébredünk, hogy Jézus pontosan erről a megrázó és életünk mély rétegeiben lehatoló tapasztalatról beszélt. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Ha belátjuk, hogy Jézusnak ezek a szavai ránk is vonatkoznak, életünk hatalmas mértékű átalakuláson megy keresztül. Előbb azonban meg kell tanulnunk, hogyan pillanthatjuk meg a valódi szegénységet, majd azt is, hogyan maradhatunk szegények. Ha életre váltjuk a szegénységet, megértjük, hogy miért nevezte Cassianus nagyfokú szegénység jellemezte útnak a meditációt. A lelki szegénység olyan alapvető emberi tapasztalat, amelyet mindenkinek át kell élnie. Ha nem éljük át, nem hatolunk be a valóságba. Sem saját magunk valóságába nem hatolunk be, sem azt nem fedezzük fel, milyen mindannyiunk sorsa Istenben. Csak azért nevezzük szegénységnek, mert az anyagi értelemben vett szegénység olyan metaforát kínál, amelynek segítségével jobban meg tudjuk érteni azt a spirituális állapotot. Azért nevezzük szegénységnek, mert ha szegények vagyunk, eljutunk a mély pontra létezésünk alapjához, ahol már nincsenek további erőforrásaink és készleteink, hanem teljesen teremtőnktől függünk. Elméleti vagy teológiai szempontból ebben nincs semmi különös. Számtalanszor hallottunk már az Istentől való teljes függésről, de minden megváltozik, ha ténylegesen át is éljük. Ilyenkor megtudjuk, hogy kik vagyunk. Ilyenkor egyszerűen valósághűen kezdünk látni. A lelki szegénység szinte egyenértékű a valósággal, a két fogalom szinte ugyanazt jelenti. Ha valóban szegények vagyunk, világos, tiszta fényben látjuk önmagunkat, életünket és kapcsolatainkat. Csak hogy ösztönösen ellenállás van bennünk e szegénységgel szemben, és valamilyen gravitációs erő elhúz tőle, mert jobban ínyünkre van az az illúzió, hogy függetlenek vagyunk teremtőnktől. Függetlenségünk hamis fényében kialakítjuk magunkban azt a luciferi, önös elgondolást, hogy olyan kapcsolatban vagyunk Istennel, amilyen egyenrangú felek között áll fenn. Elveszítjük azt a valósághű realizmust, amely révén megérthetjük, hogy Isten mérhetetlen nagy lelkűségének köszönhetően közösségben vagyunk vele, s a közösség sokkal több, mint a kapcsolat. Benne élünk, mozgunk és vagyunk. A függetlenség illúziójának az az ára, hogy elveszítjük a valóságot, és nem értékeljük többé, hogy szabadon Isten gyermekei lehetünk. Amíg ugyanis ellenállunk a szegénység tiszta világosságának, mindent torzítva látunk. Olyan az egész, mint amikor az ember télen felkapaszkodik a Mont-Royal tetejére, ahová monostorunk épült, télen rálátni az egész városra és a Szent Lőrinc folyóra a Vermonti hegyek felé. Télen a hideg, tiszta fényben egészen a látóhatár szélén húzódó dombokig ellátni. Nyáron viszont minden annyira párás, hogy még a hegylábát is csak üggyel bajjal lehet kivenni. A forró és párás levegőben minden torzulva és bizonytalanul látszik. A szegénység következtében kialakuló tiszta látás egészen létezésünk határáig elhatol. Ugyanakkor csak akkor tárja fel valódi értelmét, ha elég sokáig elidőzünk nála. Az a gond, hogy amint meglátjuk létezésünk határát, már is menekülni szeretnénk tőle. Túl sok mindent látunk meg, és ez ellenkezést vált ki belőlünk. Kétségkívül a mai társadalmi élet következtében lesz úrrá rajtunk a menekülés, legalábbis a társadalmi körülmények fokozzák bennünk a menekülés vágyát. A materialista társadalom beidegződései szerint ugyanis tagadnunk kell emberi határaink valóságát, kerülnünk kell, és kudarcnak kell látnunk a szegénységet. Sikerorientált társadalmunkban pedig negatívumnak, az életet tagadó és aláásó rossznak számít a kudarc. A szegénységről kialakított keresztény felfogás azonban kikezdi ezt a torz látásmódot, mivel a keresztény látóerő Krisztus tekintetéből ered, s a kereszt és a feltámadás a gyújtópontja. Ha a kereszt és a feltámadás áll tekintetünk homlokterében, másként látjuk a kudarcot. Nem mintha tudatosan törekednénk arra, hogy kudarcot valljunk, de észrevesszük, hogy a szegénység részét alkotja, csak az egyik részét, de szerves részét az élet kibontakozása misztériumának, az élet előre haladó kibontakozásának és kitágulásának. A feltámadás arra mutat, hogy a kereszt egykor kudarc volt, s ezért arra emlékeztet, hogy nincs olyan teljes élet, amelyhez ne tartoznának kudarcok. Nem elég, ha teológiai szempontból belátjuk, hogy így van, s írásainkban és beszélgetéseinkben is elismerjük, csak akkor lehet megváltó ereje, ha személyesen átéljük. Látásunk csak személyes tapasztalataink révén tisztulhat meg, és tágulhat ki. A kereszt azt tanúsítja, hogy a lelki szegénység maga is egyfajta kudarc. Egyúttal azonban arra is megtanít, hogy ne álljunk ellen a kudarcnak, mert feltárja, hogy minden kudarcban szellemünk halandó korlátai mutatkoznak meg, az, hogy saját erejéből nem tud túlnyúlni önmagán. Ha meg akarjuk érteni a lelki szegénységet, el kell fogadnunk, hogy szegénységünkkel, létünk és képességeink határaiba ütközünk, s rájövünk, hogy önmagunktól nem tudunk tovább lépni. Ugyanakkor tudjuk, hogy mégiscsak tovább jutunk. Tudjuk, hogy a kereszt kinyúlik a feltámadás határtalan tágasságában. A mi határainkon túl kezdődik Isten tartománya. A lelki szegénység azért nagy szegénység, mert amikor elérünk létezésünk határához, pontosan ez a kereszt, hogy megérintjük, meglepő módon visszahúzódik, s létünk csodálatosan kitágul, ez a feltámadás. Nem feltétlenül ismerjük fel, hogy milyen erő húzódik létünk kitágulása mögött. Csak bizonyos idő elteltével látjuk be, hogy Jézus személyes ereje, azaz Jézus léte, amelyben nincsenek határok és korlátok, a feltámadás új létmódja, amely betölti és kitágítja korlátozott tudatunkat. Mindennek felismeréséhez idő kell. De amikor átéljük a keresztet, amikor eljutunk a mélypontra, valamivel mindig messzebb tolódik a határunk. Minden alkalommal élesebb és tisztább fényben látjuk Jézust. Ahányszor csak meditálunk, így módon az imádság minden élethelyzetben végérvényes értelmet ad a szegénységről szerzett tapasztalatunknak. A mantra juttat el minket ehhez a határhoz. Elvezet hozzá, és ott is tart, míg el nem jött az ideje, hogy létünk tágulni kezdjen. Megtanít rá, hogy várakoznunk kell, mert a feltámadás és a kitágulás ajándéka az Úr kezében van. Ki vagyunk szolgáltatva annak a kísértésnek, hogy visszavonulót fújjunk, ha elérünk a határhoz. A kísértés konkrétan úgy jelentkezik, hogy legszívesebben felhagynánk a mantra mondásával, s ellenállunk a szegénység tapasztalatának. De semmivel sem jobb, ha sikert kovácsolunk kudarcunkból, és birtokba vesszük a szegénységet. Ez történik, ha ábrándozunk, ha a képzeletünkkel játszunk, ha így vagy úgy sikerről álmodozunk. De banális dolgokba is menekülhetünk, és megtehetjük, hogy mindent csak halogatunk. A mantra iránt tanúsított töretlen hűségünk emel túl minket a banalitásokon és az ábrándozáson, a vég nélküli halogatás purgatóriumán oda, ahová el kell jutnunk. A kereszt igazít el minket. A Golgota megtanítja, hogy nem kerülnünk, hanem elfogadnunk kell a szegénységet, s egyre mélyebb szegénység légkörében kell élnünk, hogy Krisztus határtalan gazdagságából merítve élhessünk. Az evangélium titkát már számtalanszor hirdették, de a mi nemzedékünknek is feladata, mint az összes többi korábbinak, hogy személyesen felfedezze. Ez az a titok, amely évszázadokig rejtve volt, ahogyan Szent Pál mondja. A titok, amely századok és nemzedékek óta el volt rejtve, de most Isten kinyilatkoztatta népének, mert meg akarta ismertetni ennek a titoknak dicsőséges gazdagságát a nemzetek között. Ez a titok pedig nem más, mint a bennetek lévő Krisztus, a dicsőség reménye. Hogy eljussunk a megértés teljességének minden gazdagságára, s megértsük Isten titkát. Ez a titok, maga Krisztus, akiben a bölcsesség és a tudomány minden kincse rejlik.
Lawrence Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció című művének 16. részét hallották. Felolvastak Tér Gabriella színművésznő. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Bartók Beáta volt.
Szentek, szentéletű emberek.
Penyaforti Szent Rajmund, áldozópap. Rajmund 1175-ben, más források szerint 1180-ban született, a mai Barcelona közelében fekvő Penyafort várában. Szülei nemesek voltak. Nagyon korán a barcelonai székesegyház iskolájába került. Itt hívta meg az Úr Jézus papi szolgálatra. Pappá szentelése után a székesegyház iskolájában tanított. 1210-ben Itáliába, Bolognába ment, hogy a Kamalduli kolostorban tökéletesítse teológiai tudását. Ott dialektikus módszerrel földolgozta az egyházi jogot, és ezzel az egyházi jogtudomány atya lett. 6 évet foglalkozott a római és egyházi joggal. Bolognában maradt tanárnak, ottani működésének gyümölcse az 1218-ban írt Summa Juris, a jog szummája című híres munka. Egy alkalommal, amikor Barcelona püspöke Rómából hazafelé utazott, útba ejtette Bolognát. Rávette a fiatal tudóst, hogy térjen vissza Spanyolországba. Így is történt. Odahaza egy ideig székesegyházi kanonok volt, majd minden káptalani méltóságról lemondva 1222-ben domonkos szerzetes lett. Ebben az időben Nolaszkói Péter kérésére megírta a fogolykiváltó rend szabályzatát, majd 9. Gergely pápa kinevezte a római kúria tisztviselőjévé. Így lett aztán a pápa gyóntatója és tanácsadója. Valahányszor a pápa elhagyta Rómát, ő volt kísérőinek egyike. Ezért az egyházi jog történetében 9. Gergely pápa és a Rajmund neve elválaszthatatlan egymástól. Gergely pápa megbízásából összegyűjtötte és kiadta az addigi összes pápai rendeletek gyűjteményét. Címe Liber Extra, vagy Decretales Gregori Noni, ami 5 kötetből állt. Megírta a gyóntatópapság számára az eligazító híres könyvét a Gyóntatók Szummája címmel. Sok ügyben még a világi tudósok is szívesen bízták magukat műveinek útbaigazítására. 1236-ban megbetegedett és hazatért barcelonai rendházukba. Érsekséget kínáltak neki, de ő ezt visszautasította. 1238. május 24-én Bolognában a rend nagykáptalani gyűlésén megválasztották általános főnöknek. Újra fogalmazta a domonkos rend szabályzatát, és nem sokkal később alázatosan fölmentését kérte a felelősség teljes tisztség alól. Elöljárói elfogadták kérését. Szívügye volt a más nyelvűek és más hiten lévők megbecsültetése és fölkarolása. Tudjuk, hogy abban az időben elég sok mohamedán élt Spanyolországban, az Almohádok országa elnevezésű részen, Kordoba és Sevilla városokban. Rajmund mindenkin segíteni akart, a testi és lelki rabságban lévőkön egyaránt. Rávette kortársát, a neves tudóst, Aquinói Szent Tamást, hogy írja meg híres munkáját, a szummát a pogányok ellen. Ez a munka jó szolgálatot tett Spanyolországban, a mohamedánokkal való viszony kialakításában. Élete nagy érdeme a kánonjogi tudomány fejlődésére gyakorolt hatása, de alázatos élet példája sem volt kisebb. Mindig elhárította magától a ragyogó ajánlatokat és kitüntetéseket, hogy az apostolkodásnak élhessen. Közel 100 éves volt, amikor meghalt. Pápák, királyok és püspökök tisztelték. 1601-ben 8. Kelemen pápa avatta szenté, de jóval előtte is már ünnepelték. 1647 óta Barcelona védőszentje. A szentmisében Istenhez így könyörgünk. Irgalmas Istenünk, aki Szent Rajmundot arra választottad, hogy irgalmas szeretettel lehajoljon a bűnösökhöz és a foglyokhoz, kérünk add meg közben járására, hogy mi is kiszabaduljunk a bűn szolgaságából, és szabad szívvel megtegyünk mindent, ami előtted kedves. Szent Rajmund az egyházjogtudósok és a gyóntatók égi pártfogója, védőszentje.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.